Rádióegyetem. Az élet keletkezése. Kun Ádám előadása.
Köszönöm a szíves bemutatást, én is üdvözlöm a hallgatóságot. Direkt azért ezzel a mondattal kezdem az előadást, hogy a legelején leszögezzem, hogy még nem tudjuk, hogyan alakult ki az élet. Ez persze azt is fogja jelenteni, hogy az előadást nem lesz olyan szempontból kerek, hogy nem fogom az elejétől elmondani a végéig, akár demonstrálva itt egy lombikba, hogy itt az elején elkezdem kevergetni, és a végén valami kijön belőle, amit persze időhiányban se gondolunk azért így. A másik az persze a jó hír a minden biológus kutató számára, hogy van még mit csinálnunk. Én magam is ugye ezt a témát kutatom. A másik jó hír a kutatásunk szempontjából, hogy mi más kutatásokkal szemben tudjuk a végeredményt. Már hogy van élet. Ezt kell valahogy elérnünk. Akkor is, hogyha fel tudunk vázolni egy utat, ami valahogy a legkezdetektől elmondja, hogy hogyan lehetett létre egy élő sejt, mint minden úgynevezett történelmi tudományban, ez csak egy lehetséges megoldás. Az, hogy hogyan kezdett tényleg az élet, azt az időutazással lehet csak ténylegesen megmondani, az meg emlékeink szerint, úgyhogy a fizikusok szerint nem működik. Úgyhogy biztosat nem mondhatunk soha, maximum elméletileg föl tudunk vázolni egy utat, aminek minden egyes lépése természettudományosan igazolhatóan működik. Jó? Hozzáteszem, hogy életet teremteni nem egy olyan vészesen nehéz dolog. Remélem, ezt mindenki így gondolja. Hozzáteszem, hogy én magam is csináltam már ezt a dolgot. A trükk az, hogy kell hozzá eleve élet. Ha van élet, akkor további életet kreálni nem nehéz dolog. Ugye a nehézség, és ugye erről beszélünk, az akkor, hogyha csak élettelen dolgokból indulhatunk ki, szervetlen molekulákból, akkor hogyan lehet? Ez a Frankenstein labor, ha nem is teljesen így képzeljük el az élet keletkezését, de mindesetre ez van. Az előadásban szeretnék felvázolni egy olyan utat, ami, meg ha minden lépést nem is ismerjük, de legalább az út, mint olyan, egy elképzelhető szkennárja arra, hogy hogyan keletkezett az élet. A felső ábra egyrészt az időpontokat úgy érzem, hogy mondjam, mikor már milliárd években számolunk, akkor az ember számára az a túl sok. Jó? Azt, hogy most valami 4,2 vagy 5,8, az szerintem lényegesen tök mindegy. Mi emberek egy maximum 100 évet tudunk belátni, és az is már csak úgy, hogy a nagyszüleink miatt, hogy akkor már ők éltek. Tehát régen volt. Abban a szempontból azért úgy körülbelül egyetértek vele, hogy miután kialakult a Föld és stabilizálódott, valamikor kellett egy kémiai evolúciónak hívhatjuk, inkább hívjuk periodikus kémiának, amikor előállnak mindazok a molekulák, amikre szükségünk van ahhoz, hogy az életet fölépítsük. Ezt én így föl is váltam, hogy először a kémiai sokféleség kialakulását kell megoldanunk. Ugye itt még életről nem beszélünk, csak egyfajta kémiai sokféleségről. Valahogy meg kell oldanunk egyfajta sokszorozódást is, az, hogy persze a sokfajta kémiai rendszerből egy stabilan működjön, és előállítson valamit. Nem, azt még ne beszéljünk arról, hogy mit. Idővel ki kell alakulni egy úgynevezett templát alapú replikációnak, hogy értsük ezt bennünk mit jelent, ugye bennünk a DNS másolás az a templát alapú replikáció. Idővel a DNS másolásnak is ki kell alakulnia mindenféleképpen. Ugye bennünk az van, hogy a DNS-ünk irányítja az összes folyamatunkat bennünk, tehát az anyagcserénk is valahol az örökítőanyagunknak van alárendelve. Tehát egy templát vezérelt anyagcserét kell kialakítanunk. Hozzáteszem, hogy valahol ezen a második ponton egyfajta anyagcsere már van, de ez pusztán kémiai, és nincs genetikai irányítás alatt. Majd idővel persze el kell jutnunk az első, most mi csak hívjuk így protosejtig, hát ezen már majdnem lényben élőnek nevezünk. Jó? Ez az út, amiről beszélni fogok. Beszélni fogok erről a prebiotikus kémiáról, hogy erről mostában mit gondolunk. Beszélni fogok az RNS világról, az majd ki fog derülni, miért érdekes. Nem fogok beszélni a kettő közötti részről. Ezt feltételezzük, hogy volt valami itt is a kettő között, erről aztán a legkevesebbet erről tudunk. Jó? Ez itt egy nagyon fehér folt. Akár lehet, hogy nem is volt, tehát hogy rögtön a prebiotikus kémia elvezetett minket az RNS világig, ez egy kérdés, és körülbelül ott fogjuk befejezni, hogy az első élet sejt, élő sejt. Az utána következő dolgokat az nagyjából már értjük. Ha már van élet, akkor utána már, hogy az mindezt, igen, templát az minta, amit másolni kell. Ugye a DNS-ünkben a különböző bázisok sorrendje az a minta, amit másolunk. És templát alapú replikációval teszteljük, hogy valamilyen szekvencia, aminek van valamilyen mintázata, ezt kell másolnunk. Másfajta másolás is lehetséges lenne. Anyagcserét is lehet olyan szempontból másolni, hogyha az anyagcsere termékek sokszorozódnak, és mindig fönt adják ugyanazt a fajta reakcióhálózatot, akkor az is egyfajta szaporodás, vagy több van az anyagcsere, több van a reakciótermékekből, de nincs semmi, amit ténylegesen másolunk ilyen templát. Csak egyszer a molekulák szaporodnak, úgymond. Tehát egyre több és több lesz belőle. Általában úgy gondoljuk, hogy először meg ki kell találnunk azt, hogy hogyan keletkeztek a monomerjeink. Azok a molekulák, amik a bennünk levő makromolekulákat fölépítik, ugye itt egy nukleobázist látunk, ami ugye fölépíti például a DNS-ünket. Ez az a makromolekula, ami bennünk például az örökítőanyag. Hozzáteszem, hogy minden, hogy egy makromolekula az egy szép darab kémiai dolog. Az még önmagában nem lesz örökítőanyag. Bennünk az örökítőanyag, mert például lefordítódik fehérjévé és másolódik, és örökítjük tovább a utódainkba. Tehát mindenképpen önmagában az, hogy bebizonyítjuk, hogy valamilyen anyag hogyan keletkezett, hogyan állítódott elő, akkor még azt is meg kell mondanunk, hogy hogyan lehet ebből tényleg egy működő makromolekula, ami azt csinálja, amit bennünk is. Tehát, hogy megkapja azt a funkciót, amit ma betölt, és majd persze, hogyha mindenfajta molekula megkapja ezt a funkciót, akkor ezek integrálódhatnak egy protosejté. Úgy gondoljuk ma, hogy valamilyen információ hordozó molekula, és majd később megmondom, mire pontosan milyen kémiai anyagra gondolunk, önmagát képes volt másolni. Ez valamilyen módon létrehozott egy anyagcserét, az anyagcserék az enzimek kellnek, tehát olyan molekulák, amik katalizálják a reakcióinkat. Később ez az anyagcsere végül is megoldotta a másolását, mint pedig az előállítását ennek a molekulának, ami ugye az örökít információt hordozza. Innen már a mai szervezetekre is értjük, hogy mi van. Ugye az információ hordozó molekulánk a DNS, az anyagcserénket meg a fehérjék végzik. Ugye ma az van, hogy a DNS-ünk lefordítódik fehérjékké, a fehérje végz anyagcserét, például másolja a DNS-t, előállít mindenfajta anyagot, ami kell a DNS másolásához. Tehát replikálja, másolja és az alapegységeit előállítja az információhordozó molekulának. Mindez legyen belezárva egy zsákba, szívhatjuk membránnak is. Bennünk ugye már egy tisztességes lipidmembrán van, amit még a legelején tételezzük, hogy egyszerűen csak a környezet ad számunkra. Persze később ez a lipidmembrán is az anyagcserének lesz alárendelve, az anyagcseré állítja elő a membrán alapegységeit. És akkor lényegében ez egy élő sejtnek egy nagyon vázatos modellje. Ezt a folyamatot kell valahogy megértenünk, és erre teszek most próbálkozást. Az első az, hogy hogyan gondoljuk, hogy előállt mindaz a sokfajta kémiai anyag, amire nekünk is szükségünk van ahhoz, hogy éljünk. Na most a trükk persze az, hogy úgy kell ezeket meghatároznunk, ezeket a folyamatokat, hogy ezek hihetőek legyenek abban a környezetben, amikor az élet kialakulhatott. Bárki, aki fölcsap egy szerves kémia könyvet, meg tudja mondani, hogy hogyan lehet előállítani egy cukrot mondjuk. Nem egy ördöngös dolog. Hozzáteszem, a körülmények, amik között meg lehet csinálni, azok messze nem olyanok, amik elképzelhetők prebiotikus körülmények között, mármint azt, ami a szerves kémia könyve benne van. Ugye itt általában mindenféle olyan körülményeket feltételeznek, legyen benne töménykénsav mondjuk itt-ottamon. A töménykénsavot, ha járunk az utcán, nem gyakran fordul elő pocsolyaként. Legyenek benne nagyon nagy molekula, nagyon nagy töménységű oldatok, nagy töménységet se egyszerű előállítani. Tehát a mai szerves kémia bár segít nekünk abban, hogy mégiscsak hogyan állhattak elő. Mondom, olyan körülmények között köket kell találnunk, amik elképzelhetőek voltak akkor. Ezek nem mindig triviálisak. Tehát mind a kiindulási anyagok olyanok legyenek, amik akkor rendelkezésre álltak, mind pedig a körülmények, hőmérséklet, nyomás, koncentrációk olyanok legyenek. Ez a szerves kémiának egy külön ága. Jó, hogy akik ezzel foglalkoznak. Pillanatra tekintsük át, akkor, hogy miket is kell elérnünk. lényegében ez a három funkció, amit nagyvonalban, amit valahogy ki kell találnunk, tényleg katalizátorok, ezek ugye az enzimek, ezek bennünk fehérjék, aminek az alegysége az aminosavak. Kell örökítő anyag, ez bennünk DNS, az alegysége pedig a nukleotidok. És kell membrán, ezeknek ugye a monomer az a lipid, amik ugye zsírsavak, meg glicerin, meg van rajta valami apoláros fej, és a makromolekula az pedig maga a membrán, amit micának, vezikulának is hívhatunk. Ki fog derülni, hogy miért. Aminosavak előállítására a klasszikus, szerintem a gimnáziumban is emlegetett kísérlet a Miller kísérlet, amikor is metánt, ammóniát, hidrogént és vizet összerakunk egy lombikba, elektromos kísérüléssel bombázzuk, ezzel szimulálva a villámokat, azt tapasztaljuk, hogy aminosavak lesznek a lögyben. Hozzáteszem, hogy a kísérlet sok sebből vérzik, mégis azért mutogatom mindig ezt, mert ez, ami mindenki tud kötni, ez a legismertebb. Sok sebből vérzik, az két ok. Egyrészt, ha túl sokáig hagyjuk a reakciót menni, akkor egy ilyen kátrányt kapunk az alján. Jó, egy ilyen nagy darab adag dzsuvát, abból nem lesz soha élet, megfelelően le kell állítani. A másik meg az, hogy ezek a kiindulási anyagok, akkor, amik az 50-es években ezt megcsinálták, úgy gondolták, hogy ilyen összetételű volt a légkör. Ma nem így gondoljuk. Ez a fajta légkör összetétel, ez nagyon előnyös lenne az élet kialakulása szempontjából, ennyire azért nem egyszerű a dolog. Ma úgy gondoljuk, hogy nem ennyire redukáló, hanem mondjuk, hogy nitrogén biztos volt benne, hidrogén volt benne, víz volt benne, metánt és ammónia az határeset. Szénmonoxidot tudunk még feltételezni. Jó? Ami biztos nem volt benne, az oxigén, ezt tudjuk. Jó? Tehát oxigén nem volt benne. Persze mondhatnánk, hogy most hazudok, hogy miért ezzel kezdtem. Egyrészt ennek a reakció, azért ezzel foglalkoztak azóta is. Ezt meg lehet azért úgy csinálni, hogy ne kátrány legyen belőle. És akkor is működik, hogyha tehát olyan légkörrel egyel indulunk ki, amit a mai tudásunk szerint volt akkor. Jó? Tehát egy sokkal kevésbé redukáló légkör egyből kiindulva is megkaphatjuk ezeket a molekulákat. Egész pontosan azt kapták, hogy bizonyos aminosavak előállnak. Nem minden aminosav, ami bennünk van. Egy része előállítható. Pár darab nem. Arginin, például hisztidin nem. De nagyon sok igen. Persze a legegyszerűbb aminosavak leginkább. Ugye ezek alapvetően a legegyszerűbb aminosavak. Találnak benne cukrokat is, találnak benne mindenféle furcsa zsírsavakat. Azokra azért nem említem, mert azokra van jobb elképzelésünk, hogy hogyan álltak elő. A aminosavakra az körülbelül mindig ez a fajta reakció. A cukrokra meg az úgynevezett formóz reakció, hogy mondjam, mutogatok képeteket, hogy megfelelően tudványosnak tűnjünk. Ma a szerves kémikusok tudják, hogy ez működhet. Nem csak, hogy működhet, hanem megfelelő körülmények között azokat a cukrokat eredményezi, amikre szükségünk van, egész pontosan a ribózt, mert ugye a ribózra lesz majd szükségünk a DNS-hez. Az egy öttagú molekula, tehát meg lehet oldani azt, hogy kimondtan az a molekula keletkezzen, amire szükségünk van. Simán csak elindítva a reakciót, sokfajta cukor keletkezik, tehát minden másfajta cukor előállítása is így úgy megoldható, nekünk az a fontos, hogy azt meg tudták oldani, ami bennünk fontos. És akkor ahhoz, hogy legyen egy tisztességes nukleotidunk, ami ugye egy cukorból, egy foszfát csoportból, meg egy nukleobázisból áll, itt például az adenin látható, azt pedig meg lehet oldani az ugye egy cianid polimerizációval, az adenin fölírható 6 darab cián molekulának a polimerjeként. Ez a reakció is tisztességgel végbe megy, tehát hogy prebiotikusan elképzelhető körülmények között. Majdnem minden nukleobázis előállítása megoldott. Ha jól emlékszem, a timin az még várat magára. Tehát az uracil, guanin, a citozin és az adenin az előállítható. Ha jól tudom, a timin még nem, de hogyha valaki, lehet, hogy az elmúlt egy éve sikerült, aztán már az se probléma. Azt látjuk, hogy a monomerek közül az aminosav szintézis megoldható, a nukleotid szintézis viszont nem. Ugye egy tisztességes nukleotid, mondom, az abból, hogy van egy bázis, van egy cukor és van egy foszfor. Mindegy, de a foszfor a szervetlen az van. A cukor is előállítható, a nukleotid is előállítható, összerakni nehéz őket. Azon még dolgozni kell a szerves kémikusoknak. Nem akarnak csak úgy maguktól összeállni monomerré. Jó? Tehát külön-külön mindig leszintetizált, hogy nem állnak össze. A zsírsavak szintézise se teljesen megoldott még. Túlságosan elágazók keletkeznek, és nekünk egyenesek lenne szükségünk ahhoz, hogy egy tisztességes membránt csináljunk. Szóval itt még van probléma. Menjünk vissza a makromolekulára. Tegyük fel, hogy megvannak a monomerjeink, így úgy amúgy. Mint látod, mondom, vannak benne még sötét foltok. A fehérjék azok eleve problémásak, nem akarnak összeállni fehérjévé. Ilyen kettes, még azt is megmerem kockáztatni, hogy három aminósav hajlandó összeállni egy ilyen pici kis fehérjévé, egy olyan tisztességes nagy darab fehér, amik bennünk ugye enzimként működnek, azok csak úgy maguktól nem fognak keletkezni. Hozzáteszem, az elmélet szerint nem is nagyon szükséges. Ezt megoldjuk máshogy. Jó hír viszont, hogyha megvannak a nukleotid monomerjeink, akkor azokból már egy rövid kis, 40-50 hosszú láncok maguktól keletkeznek megfelelő felszínen. Van egy monomerjolit nevezetű agyagásvány, és ennek a felszínén, hogyha a nukleotidokat hozzáadom a felszínhez, akkor azon keletkeznek ilyen 40-50 hosszú, lényegében véletlenszerű kis láncok. Ezek, mint mondom, csak makromolekulák. Nincs még funkciójuk. Ezek nem olyan ellenesnek ellenes molekulák, de ezek nem örökítő anyagok, mert nem replikálódnak, nem fognak örökíteni semmit, de már az alap ott van. Ha már van alap, megvan a kémiai makromolekula, akkor valahogy a funkciót hozzá fogjuk tudni rakni. A lipidekkel, ha megvannak a monomerjeik, azok maguktól összeállnak. Azt hiszem ez a dolog, ami mindenkinek triviális, aki beleöntött már egy csepp olajat valaha egy vízbe, egy pohár vízbe, ugye az a olajfázis össze fog egy kis gömbbe állni a vízen belül. Ezt mindenféle tisztességes ilyen lipidmolekula így csinálja. Az az effektíve kialakít egy ilyen kis gömböt. Meg lehet azt, hogy csinálja, hogy ez a gömb, ez van erről még ábra is. Ez volt ugye az agyagásvány felszín, és a kis gömbök pedig a lipidektől maguktól így állnak össze. Az nem gond, tehát hogyha egyszer vannak lipideink, azok összeállnak mindig egy kis gömbé. Az, hogyan fog belekerülni egyéb molekula, az megint más kérdés. De mondom, tehát ez a kis a makromolekulális struktúra, az kialakul. És csak ugye befejezve a kémiai problémákat, a fehérje szintén, az, hogy tényleg hogyan alakulnak ki a fehérjénk, azt még nem tudjuk. Előre vetítem, hogy talán ez nem is fontos, hogy tudjuk. Ha vannak nukleotidaink, akkor a DNS vagy RNS molekula az már összeáll magától, és ez jó hír, erre szükségünk lesz. És ha van zsírsavunk, vagy hát valamilyen lipidünk, akkor összeállnak ezek a kis zsákocskák, és ez is jó hír nekünk. Na, vannak molekuláink, csodálatos, az ezek mindig csak szép molekulák, valami funkciót kell nekik adni. Az eddigi gondolatmenet és mindaz, amit a kémiáról elmondtam, azt feltételeztük, hogy ugyanazt kell rögtön elérni, ami bennünk van. Amikor mondtam, hogy van ott az RNS világ, meg a kémiai evolúció között egy ilyen sötét folt, amit RNS világ előtti időnek hívjuk, ott néha feltételezzük, hogy valaha például az örökítőanyag messze nem RNS volt, hanem ami teljesen más molekula, ami szintén lehetett másolni. Akár a cukrok helyett is, ami teljesen mást használhatunk. Bár mondom, mindig arra törekszünk, hogy azokat állítsuk elő, ami bennünk is úgy vannak, mert hát azokról tudjuk, hogy úgy működnek, ezek nem kötelezőek. Bár nem fogok mesélni olyan egyéb molekulákról, amik esetleg betölthették ezt a szerepet, két egyfajta pótlékről azért beszélnék, amik helyettesíthetnek legalábbis a életkeletkezés egy szakaszában azokat a dolgokat, amiket a fehérjéket, DNS-t, amire éppen szükségünk van. Ugye mire van szükségünk funkció szempontjából? Szükségünk van anyagcserére. Anyagcserére szükségünk van a katalizátorokra. Szükségünk van olyan valamire, ami a reakcióinkat gyorsítja. A következő szlájdon kicsit hosszabban beszélek, hogy mi van szükségünk katalizátorokra. Itt csak utaljak vissza egy előző mondatomra, hogy agyagásvány felszíneken a nukleotidok összeállnak 40-50 hosszú úgynevezett oligomerekké. Tehát az agyagásvány katalizátorként működik. Ez a szerves kémikusok számára gondolom nem meglepő. Ugye ez nem egy enzim, nem egy makromolekula, ez egy szervetlen molekula. Tehát egy kő lényegében, ugye egy agyagásvány. Amely helyettesíthet ugye enzimeket, mert hogy reakciót katalizál. A másik, amire szükségünk van, hogy ez a membránok miatt egy kompartmentalizáció, az csak azt jelenti, hogy valamilyen kis zárt területre kell a molekuláinkat rakni. Azért van erre szükségünk, mert hogy nem szeretnénk, hogy amit nagy üggyel, bajjal összeállítottunk, az a molekula valóban elmenne. Hát arra szükségünk van, ott helyben. Azért vannak membránok, hogy a külvilágot, meg a belvilágot megkülönböztessük egymástól, másokok miatt is, de ott is körülbelül ez a lényeg, hogy valahogy elválasztjuk a külső környezetet a belső környezettől. A belső vizes környezetünk nagyban különbözik, főleg bennünk a külső levegőtől, tehát nekünk jó, hogy nem folyunk szét. Ugyanez a probléma megvan az életnek is, hogy hát nem akar úgymond szétfolyni. Érdekes módon a felületek itt is segítenek. A felületek bár nem zárják ugye egy teljes gömbbe a molekuláinkat, bár valaki szerint megfelelő ásványokkal ez is elérhető, hogy tényleg kvázi egy gömbbe zárjuk őket, egy ilyen kis zárványok keletkeznek. De a más nem kötik a felületen a molekulákat, ezért a mozgásuk behatárolt. Nem nagyon tudnak elmenni. A felületek ilyen szempontból legalább két funkciót meg tudnak egy ideig oldani arra, amit most bennünk makromolekulák végeznek. Katalizátorként is működhetnek bizonyos reakciókra, és ezt a kompartmentalizációt, tehát a lokalizációt, az, hogy valami egy helyben maradjon, azt is valahogy sikerül. Hát valamennyire megoldhatják. Két dolgot még megjegyzek a felületekkel kapcsolatban. Az egyik, hogy úgy tűnik, hogy védenek az UV-sugárzástól. Mi az, ami véd minket a naptejen kívül az UV-sugárzástól? Ozon. Na hát, ugye mit mondtam, mi az, ami nincs a légkörbe? Oxigén. Ezek szerint az UV-sugárzás úgy, ahogy éri szerencsétlen molekuláinkat, lebarulni nem tudnak, mert ezek csak kis molekulák. Amit tesznek, azok szétesnek. Jó? Az UV-sugárzás rombolja a molekulákat. Nem csak minket, a mindenféle egyéb molekulát is. Érdekes módon úgy tűnik, de van a kísérletes eredmény, hogy a felülethez kötött molekulák, megfelelő felület, megfelelő molekula, sokkal kevésbé rombolódnak az UV-sugárzás hatására, mintha csak úgy szabadon lebegnének az oldatba. Tehát a felületek még erre is jók, hogy valamire védik a molekuláinkat a UV-sugárzástól, illetve elősegítik az úgynevezett homokiralitást. Erről csak annyit jegyeznék meg, hogy a legtöbb szeres molekula tükörképi szimmetriával rendelkezik, nem a legtöbb, azok, amik bennünk vannak. Tükörképi szimmetria az olyan, mint a kezünk. A kezünknek van egy rossz tulajdonsága, egymással nem tudom fedésbe hozni őket. Fedésbe értem, hogyha így mind a tenyerem önök felé van, akkor ezek nem fedik egymást. A molekulák is ilyenek, az ez egy királis molekulák, nem hozhatok fedésbe egymással. Ez nekünk azért fontos, mert hogy biológilag más a működés az egyiknek, meg a másiknak. És a szerves kémikusnak fontos, hogy a gyógyszereink azok csak az egyik legyenek. Bennünk minden molekulából a tükörképből csak az egyik szerepel. Például ugye az L-aminosavak, meg a cukrokban is a megfelelő kiralitású, a DNS-ből is. Azért fontos, hogy például a gyógyszereknél teljesen más hatása lehet az egyiknek, meg a másiknak. Innen is látod, hogy persze minden más molekulának is más hatása lenne. Például az 50-es években valami talidmoid nevezetű molekula, jó, sikerült a nevet kimondanom, az volt vele a baj, hogy akkor még nem gondoltak arra, hogy a két molekula különböző hatása van, és a sima szerves kémiai reakció mind a kettő keletkezik egy-egy arányban. Az egy nyugtató. Terhes nőknek ajánlották, a másik az pedig teratogén hatású molekula, tehát torzszülést okoz. Hogy mondjam, a problémát a szemmel mindenki érzékeli, el kell választani egymástól, hogy egy kevésbé morbidot mondjak, az aszparaginból az L-aszparagin az keserű ízű, a D-aszparagin pedig édes ízű. Tehát más a hatása. Nekünk az kell, hogy csak az egyik legyen. Csak a homokirális, ez azt jelenti, hogy csak az egyikből álló polimerek tudnak biológiai funkciót ellátni. A felületek ebben is segítenek minket, hogy bocsánat, csak az egyik legyen. Ez a pizza jel, ez azért van itt, mert hogy sokszor úgy gondoltuk, az élet az a óceánon belül alakult ki. És itt sokszor a prebiotikus levesről beszéltek az emberek, az ősi óceánnak, amiben egy fortyog és valami előáll. Most inkább úgy gondoljuk, hogy talán egy prebiotikus pizza lenne a megfelelő analógia, azaz valamilyen felületen alakul ki az élet. Vagy lábbis az életnek egy szakasza oda köthető. Miért kellene katalizátorok? Egyrészt a reakciók maguktól lassúak. hozzáteszem, némelyik annyira lassú, hogy a lebomlás sokkal gyorsabb, tehát sose fog létrejönni. Ha véletlenül igen, akkor is gyorsan lebomlik. Tipikusan ilyenek a polimerizációs reakciók, tehát hogy a makromolekuláink létrejönnek, azok maguktól nem jönnek létre. Jó? Általában. Tehát ott is felületre kellett meg. Szóval ez nem trükkös dolog előállítani. Kell valamilyen katalizátor. Vannak térszerkezeti problémák. Ez könnyen lesz szemléltetni. Ha valaki strandolni jár, van egy olyan játék, hogy kézen van egy ilyen kis kör, ami olyan, mint a... Szóval mindegy, amire ráragad egy labda, hogyha ezt odadobjuk. Nem tudom, mi a neve ennek. Valaki, mindegy. Szóval és ez egy ilyen kis kézzelvő dologban, hogy odaragad a labda, úgy, mint a tépőzár. Azon az elven működik. És képzeljük a molekulákat, hogy csak akkor lesz reakció, hogyha van az enzimen, vagy valami, ami ez a kis kézenfogható dolog, és a másik labdának ne rakjunk minden részére tépőzárat, csak egy kis pontjára. És kezdjek dobálni egy ilyen labdát valaki felé, akinek ott van a kezén ez a akármi. Csak akkor fog odaragadni, hogyha megfelelő részt fog odaesni hozzá. Na most a molekulákkal ugyanez van, a bonyolult molekuláknak csak akkor lesz reakció belőlük, hogyha megfelelően ütköznek egymással. Akármilyen ütközés nem jó. Az enzimeink, és ugyanúgy ezek felületek is, azt csinálják, hogy a molekulákat megfelelően orientálják, hogy azok a részeik találkozzanak egymással, amikben aztán reakció lesz. És a sztereospecificitásról már meséltem. Nem elég specifikusak, az is egy probléma, rossz most akkor ne firtassuk. Jó, a kémiai sokféleségről beszéltem. A kémiai evolúcióról bizonyos szempontból nem, de azért az látszik, hogy merre felemeltünk itt a felületekkel, meg mindenféle kis anyagcserékkel. És akkor átérjük az RNS világra, amit onnan kezdünk, hogy tegyük föl, hogy van nukleotidunk, van valamilyen hosszú ilyen kis DNS-RNS molekulánk, és akkor nézzük meg, hogy mit lehet ezzel kezdeni. A mai élőlényekben ugye az van, hogy a DNS molekula kódolja a fehérjéket, ugye minden DNS molekulák minden egyes három kis bázisa meghatároz egy aminosavat, és van egy apparátus arra, hogy ebből hogyan lesz fehérje. Ez a fehérje, meg ugye enzim, tisztességes enzimként működik már, amelyik ugye a DNS-t replikálja, és másolja a DNS-t, és előállítja a mindenféle monomerjeit. Na most ez a rendszer, hogy így hopp előjön a világban, hát ez nehéz. Jó? Valószínűleg nem bukkant így hirtelen ki a habokból, vagy persze a habokon belül van, úgyhogy a vízen belül. Ezt vagy egyszerűbben kell megoldanunk mindenféleképpen. A trükk pedig a következő lehet, az RNS molekula enzimként működhet. Ezt a tényt a 80-as évek óta tudjuk, akkor egyszerűen az volt, hogy izoláltak egy RNS molekulát, amiről ezt azt gondolták, hogy ez egy inerts molekula, nem csinál semmit, és érdekes, mert azt tapasztalták, hogy reakció megy végbe az L1-ben. Jó, akkor azt hitték, hogy ez valami melléktermék, tisztogatták, mindig reagált, vagy mindig csinált valamit, úgyhogy kénytelen voltak belátni, az RNS molekula enzimként működhet. Azok a molekulák, amik mai napig is, tehát ez semmi prebiotika nincs, ez mai élőlényekről beszélünk, ezek mind azt csinálják, hogy RNS molekulát hasítanak. Mindenesetre, hogyha enzimként működhetnek, akkor az egész kódolást, meg a két molekulát megusszuk, és ha van egy RNS molekulám, az az információ, ezt valahogy másolom, ebből lesz az enzim. Az enzim végrehajtja mindent, amit az enzimnek végre kell hajtani, és a kör bezárul, egy molekula fajtával megoldottam a dolgot, és nem kell hozzá az egész transzlációt, kódolást előszednem. Csak egyszerűen másolnom kell egy molekulát. Ez egyetlen dolgom, és ezzel megoldottam lényegében ezt a kis világot. És ez az alapja, mondom, az RNS világ hipotézisnek, hogy volt a mi DNS fehérje világunk előtt egy olyan szakasza az élet kialakulásának, amikor az RNS molekula töltötte be, mint az információhordozó, mint pedig a enzim funkciót. Ugye azt gyorsan jegyezzük meg, hogy azért tértünk át a DNS fehérjére, a fehérje enzimek jobb enzimek, mint az RNS enzimek, a DNS pedig stabilabb, sokkal stabilabb, mint az RNS molekula. Szokott terjedni egy tévhit, vagy legalábbis egyen láttam, ezért mindig elmondom, hogy az RNS molekula nem lehet kettőszálú. Ezt olvastam valahol egy ilyen népszerű tudományban. Ez nem igaz, a RNS molekula minden további nélkül kettő spirált alkot, csak úgy, mint a DNS molekula. Jó, kicsit elnyújtabb spirált alkot, ennyi a különbség közte. Vannak olyan vírusok, amiknek az örökítő anyaga kettőszálú RNS. Tehát, hogy ezt használják a saját örökítésükre. Mik azok a, és úgy hittem, hogy RNS világra utaló jelek a mai szervezetekben? Általában, mikor az élet keletkezéséről beszélünk, sokszor megnézzük, hogy hogy működik most, és ebből próbálunk valahogy visszautalni, hogy milyen lehetett régen. Keresünk például olyan jellegeket, amik minden élőlényben benne vannak, azok nagyon korán ki kellett például alakulniuk. Vagy egyéb ilyen utaló jeleket. Egyik ilyen utaló jel, mondom, hogy egyrészt, hogy vannak RNS enzimek mai napig is. Ez a felsorolt 7 darab. Van, ezek különböző baktériumokban, állatokban, növényekben szerepelnek. Mindegyik egyfajta enzim működést csinál, RNS molekulát hasít. Jó? Tehát van egy RNS molekula, és valahol elvágják őket. Ez a funkciójuk. Ez egy fontos funkció, néha RNS molekulákat kell vágni. Ez kell nekik. Van egy másik ráutaló jel. Az anyagcserénk nagyon meghatározó és fontos molekulája az úgynevezett koenzimek. Ezek a koenzimek olyan bizonyos dolgokat szállítanak bennünk. Talán mindenki is, mert ez az ATP, ő a energia, ezzel fizetünk a szervezeten belül. Már mindent ATP-re váltunk a végül, és akkor ezzel az energiával hajtunk minden mást. Ez az ATP, nézzük meg, ugye ez egy adenin molekula van benne, ugye ez lényegében a RNS-nek a adenin monomerje. És minden egyes ilyen fontos molekulába a koenzim A ugye acetil csoportot szállít, a NAD, FAD, a NAD-foszfát az pedig hidrogén, tehát redukáló erőt. Ezekben mind ott fityeg egy adenin részlet. Tehát valami olyanban, ami mindannyiunk anyagcseréjében központi szerepet tölt be, annak az egyik része az egy RNS monomer lényegében. Tehát az nagyon ősinek kell lennie, és egy utaló jel arra, hogy volt egy ilyen RNS világ. A következő utaló jel, nézzük meg, hogy a fehérje DNS világot mi köti össze bennünk. A DNS molekula valahol először átíródik egy úgynevezett mRNS, egy messenger, tehát hírvívő RNS-sé. Ez a hírvívő RNS, ugye a sejtünkben ehhez hozzákapcsolódnak a ribosszómák, a ribosszómán belül lesz majd a fehérje szintézis, az aminosavakat pedig tRNS-ek, nincsenek, itt nincsenek, azért felírtam, tRNS-ek szállítják ez az apparátushoz. Csupa-csupa RNS. RNS találunk a DNS és a fehérje világ között. Ez a fajta a két világ között állás ennél sokkal tovább megy, ugyanis a ribosómán belül, ami egy fehérje RNS komplex, magát a reakciót mai napig is mindannyiunkban egy RNS végzi. Tehát van bennünk egy RNS enzim. Jó, most van rajta egy ilyen fehérje fölépítmény, ami segít neki, de az RNS végzi magát a reakciót. Az úriember pedig idén Nobel-díjat kapott, megosztott Nobel-díjat, többek között ezért a felfedezésért is. Ugye a kémiai Nobel-díjat a ribosoma szerkezetéért adták idén, úgyhogy akkor ezt meg is említem, ez a States nevű amerikai úriember. Jó, tehát, hogy ribosomák mai napig is mindannyiunkban vannak. Ez egy fontos. Most ugye ez még mindig csak kétfajta reakció, tudunk RNS-t hasítani, meg tudunk fehérjét szintetizálni. Ugye ezért is mondtam, hogy az, hogy a fehérjék nem állnak össze, az nem egy nagy probléma. A fehérje szintézis meg tudjuk oldani RNS-ekkel. Tovább megyek. Mindenféle egyéb RNS enzimeket mesterségesen előállítottak. Mesterséges evolúcióval, nem egy bonyolult dolog, ki kell indulni egy nagy adag RNS molekulából, és valamilyen szelekciós hatásnak ki kell őket tenni. Ezt a biokémikusok nagyon jól tudják csinálni, és a legkülönbözőbb enzimaktivitásokat előállítanak. Úgy tűnik, hogy a fehérje szintézis teljes része megoldott. Tehát fehérjét tudunk szintetizálni lényegében csak RNS molekulákkal. Semmi gond nincs benne, mindenféle egyéb reakciótípus is megoldható RNS molekulákkal. Tehát azt mondhatom, hogy az RNS enzimek egy viszonylag gazdag anyagcserét elő tudnak állítani. Jó? Tehát ténylegesen beszéltünk egy RNS világról, ami olyan sokfajta enzim funkciót foglal magába, amiről lényegében egy ilyen kis, hát majdnem élő dolgot ezért össze lehet hozni. Egy fontos enzim funkcióról nem beszéltem, pedig azt kell mondani, hogy ez a legfontosabb. Tudja az RNS másolni saját magát? A válasz az, hogy még nem találtunk ilyen enzimet. Ugye szükségünk lenne egy olyan molekulára, ami másolja az RNS molekuláinkat. Ez egyik legfontosabb. Ugye rögtön a harmadik pontban, mikor azt mondom, hogy még a sorrendje, azt írtam, hogy templát alapú replikáció, ami a tényleg estűbb azt, hogy RNS molekulát kéne másolni. A probléma az, hogy ilyen RNS enzimet mi nem sikerült csinálni. A legjobb, amit előállítottak, ez egy, valahogy így néz ki, amit tud, az most már 20 darab nukleotidot hozzá tud, egy templát alapján szépen föl tud rakni egy molekulára. Kvázi egy 20 hosszú szekvenciát tud már másolni, önmaga körülbelül 200 hosszú, tehát magát még nem tudja másolni. Ezen dolgoznak folyamatosan. Jó? Az első, az 2001-ben jelent meg, azóta akkor azt hiszem 17 nukleotidot tudott, egy talán 2006-7 körüli cikkben jutottunk el a 20-ig. Nekem az az érzésem, hogy nem ezt a molekulát kéne tovább gyűrni, hanem mást. A lényeg az, hogy ez egy megoldatlan kérdés. Egy fontos megoldatlan kérdés. Miért lesz egy ilyen molekula, akkor tényleg azt mondjuk, hogy az RNS világ nem csak egy elvont hipotézis, hanem tényleg létezhetett. Addig azért ez egy kicsit még ingatagon áll. Nincs replikáz molekulánk. Az, hogy a másolási pontossága mennyi, az később fontos lesz, 96,5% pontossággal illeszt be egy betűt. Mit gondolok, ez sok vagy kevés? Ez nagyon kevés. Bennünk a másolási pontosság az olyan 10^-10-en a hiba. Jó, tehát 9,9, sok-sok van, 9 darab 9, és akkor utána jönnek a nullánk. Jó? Ez bennünk. Ehhez képest ez a 97, ez borzalmasan hibás. Na, akkor körülbelül ott tartunk, hogyha nukleotidokból valahogy összeállnak ásványi felszínek, ezek is oligonukleotidok, ha ezek valahogy önmagukban képesek másolódni, kis molekuláknál ez még nem egy elképzelhetetlen dolog, hogy önmagukban másolódnak. Egyszerűen a bázispárok kialakulnak, és valahogy másolódnak. Itt vannak azért problémák, hogy hogyan válnak szét, meg a pontosságról beszélni is fogok. Kialakulnak a ribozimok, ezek az RNS enzimek, valahogy kialakul egy replikáz, ami önmagát másolja. Ha idáig eljutunk, hogy van egy önmagát másoló molekula, akkor kialakult egy anyagcsere. Ha van anyagcserénk, akkor azt be lehet foglalni valamilyen membránba, vagy lehet, hogy még csak felület. És akkor már utána a fejre szintézis az megoldható, az nem egy... Az egyre inkább értjük, hogy hogyan történt meg ez a lépés. És akkor persze utána lesz élő lényünk, majd sok-sok-sok-sok lépés után eljutunk az emberhez is. Azokat a lépéseket már jobban értjük ott. Ha információt tudunk is másolni, és ez egy konkrét probléma az életkeletkezésén belül, akkor ez nem hibátlan. Ugye bennünk se hibátlan, mutációk sajnos vannak. Most gondoljuk el, az életkeletkezés során semmi segítsége nincs a másolásnak. Nincsenek hibajavító mechanizmusok, még egy tisztességes enzimünk sincs a másoláshoz. Rendkívül pontatlan. És ez a pontatlanság, ez korlátozza az információt, amit fönt lehet tartani. Hogy egy kicsit megvilágítsam, hogy miért korlátozza. Tegyük fel, hogy ezt a mondatot, persze teljesen leket van fel a magyarra, az RNS világ hipotézist kéne másolnom írógéppel, de hát mindegy, este van, vagy valami, és bizonyos valószínűséggel félreütök. Tegyük fel, hogy 10% valószínűséggel félreütök. Ha 10% valószínűséggel félreütök, akkor ezeket a dolgokat sikerült produkálnom. Azt látod, hogy az RNS szót, ami csak háromból áll, általában jól sikerült leírnom, a sárgákval jelzett dolgok. A kicsit hosszabb világot azt már kevesebbszer, a 10 hosszú hipotézist még kevesebbszer, az egész mondatot meg összesen ebből a 20-ból egyszer sikerült jól leírnom. Ez bárki otthon kipróbálhatja maga is. Azaz minél pontatlanabbul mások, annál rövidebb az a információ, amit elég jól fent tudok tartani. Ez csak annyiban érint minket, hogy van egy Eigen paradoxon, ami azt mondja, hogy ahhoz, hogy legyen egy hosszú genomunk, egy hosszú örökítőjünk, amit fönntartunk, az szükségünk lenne egy jó és pontos enzimre. De ahhoz, hogy legyen egy jó és pontos enzimünk, az meg szükségünk lenne egy viszonylag hosszú örökítőanyagra, ami ezt kódolja, tehát megmutatja, leírja, hogy mit csináljon. És ez a paradoxon, ez egy 22-es csapdája, A hosszú, a megfelelően pontos enzimhez kéne egy hosszú örökítőanyag, a hosszú örökítőanyaghoz meg eleve szükségünk lenne egy pontos enzimre. Ez egy probléma, és ezt a problémát részlegesen a mi kutatócsoportunk, már igazából Szatmár Őrs professzorú kutatócsoportja megoldotta. A lényeg az abban áll, hogy az RNS molekulákban az információ, amit fönt kell tartanunk, az nem annyira bázis sorrend, hanem a szerkezete. Ugye tegyük fel, hogy nekünk egyetlen dolgot kell fönntartanunk, az enzimet. Legyen enzimünk. Az enzimnek az, hogy mi a szekvenciája, bizonyos szempontból nagyjából mindegy. Még az a fontos, hogy kialakítsa az aktív centrumot, amihez kell neki valamilyen szerkezet. Mindaddig, amíg ez a szerkezet kialakul, az enzim működőképes. És hozzáteszem, hogy ezt a szerkezetet sokkal egyszerűbb fönntartani, mint a konkrét szekvenciát. Azért, mert egy szerkezet, többfajta szekvencia ugyanazt a szerkezetet adja. Tehát bizonyos mutációk nem rontják el a szerkezetet. Több mutációt lehet megengedni benne. Ez körülbelül egy nagyságrendre javította azt a host, amit most úgy gondolunk, hogy fönt lehet tartani ilyen prebiotikus körülmények között. Még egy nagyságrendet kéne javítanunk, és akkor megoldottuk a problémát. Úgyhogy még ott is van, azért még csiszolnunk, de erre vannak ötleteink már. Most nem beszélek róla, de hogy mondjam, ezt a következő 5 éven belül megoldjuk az Elgen paradoxon. 71-ben írták le, úgyhogy nem olyan rossz. 30-40 év alatt azért minden problémát lassan megoldunk. Ugye arról kell beszélnünk, hogy van egy anyagcserélek gazdag RNS világunk, valahogy át kell térnünk a fehérje szintézisre. Nem fogok mesélni azokról a elméletekről, hogy ez hogyan lehetett. Múlt héten Szatmár Őrs professzor úr érintőlegesen beszélt róluk. Azt megjegyzem, hogy mint már előtte mondtam, a fehérjék jobb enzimek, tehát ezért érdemes volt áttérni rájuk. És érdekes mód azért, mert a RNS-ek most is központi szerepet játszanak a fehérje szintézisben. Ezért úgy gondoljuk, hogy a fehérje szintézis már akkor kialakult, amikor lényegében még csak RNS enzimeink voltak, és RNS örökítőanyagunk. A genetikai kódról egy dolgot engedjenek meg. Ugye minden 3 darab aminósav, 3 darab nukleotid kódol egy darab aminósavat. És akkor meg szoktam kérdezni a hallgatókat, hogy akkor mély pont tripet, akkor az a válasz, hogy a 20 aminósavhoz 3 darab nukleotid kell, hogy kódolja, mert ugye minden egyes helyen 4 darab bázis lehet, 4 a harmadikon az 60, 4 abból a 20-at le tudjuk fedni. Nem ez a megoldás, azért 3 nukleotid kódol egy aminósava, mert ha 2 nukleotid kódolná, azaz csak 2 lenne, túl gyenge lenne a kötés. Amikor a TRNS kötődik a mRNS-hez, olyan gyenge lenne a kötés, hogy mindig elmászkálna. Nem lehetne elég jól kötni. Ha viszont 4 lenne, akkor ott is maradna. Nem lehetne leszedni róla. Jó? Úgy tűnik, hogy a 3 bázissal kialakított hidrogénkötés az optimális arra, hogy elég ideig ott legyen a TRNS-en az mRNS, hogy az ott a reakciók végigmenjenek, de aztán el is lehessen takarítani onnan. Tehát ez a keret. 64 helyet lehet föltölteni, és a többit ezt megoldotta az evolúció, hogy akkor azt a 64-et hogy töltsük ki. Most úgy tűnik, hogy 20 aminósavval töltöttük ki. Ez van. De a gondolkodás nem fordítva van. Nem az, hogy a 20 miatt kellett 3, hanem mert 3 van, ezért maximum ugye 64 lehet. Azt nem lett mind teljesen kitöltve. Azzal azért elgondolkozom, hogy miért nincs sokkal több aminósavunk. Semmi májikus nincs abban a 20-ban, ami bennünk van. Miért nem lehetne sokkal több? Önmagában a kód, mondom, 64-et megengedne. 63 plusz 1-et kell egy stopkodon. 63-an. És a válasz az, hogy ugyanaz a pontossági kérdés, ami az előbb fölmerült. A pontos másolás még bennünk is kérdés. Ugye mutációk, mint mondom, vannak. Gondoljunk abba bele, a legpontosabban hány aminósavat lehetne másolni? 1-et. Ha 1 aminósav lenne, azt nem lehetne elrontani. Na most 1 aminósavból nem lenne egy érdekes fehérjénk. Az enzim aktivitás szempontjából viszont az lenne jó, hogyha betöltenénk mind a 63 különbözőt, mert biztos tud az aminósav valami trükköt, amivel jobb enzimünk lenne. A baj az, hogyha mindegyik aminósav különböző a táblában, tehát sokfajta aminósavunk van, akkor minden egyes mutáció aminósav cserét okoz a fehérjében. Tehát nagy a mutációs ráta. Úgy tűnik, hogy van egy egyensúly a kettő között. Elég sok fajta aminosavunk legyen ahhoz, hogy érdekes enzimeket állítsunk elő, de ne legyen olyan sok, hogy a mutációk teljesen elrontsák a fehérjeinket. Úgy tűnik, hogy a genetikai kód az nem egy véletlen, a véletlen szüleménye evolválódott, és arra evolválódott, hogy a másolás minél pontosabb legyen. Közel univerzális, az azt jelenti, hogy mindannyiunkban ugyanúgy, mindannyiunkban nem csak, hogy teremben levő emberek, mert egy fajhoz tartozunk, az összes élőlényben ugyanaz a genetikai kód, vagy rábbis lényegében ugyanaz. Ez is a közös származásra utal, és még egy megjegyzést engedjenek meg. Úgy tűnik ma, azt nem mondom, hogy teljesen el van fogadva, de én legalábbis ezt vallom, hogy az első élőlény, már tényleg élőlénynek nevezhetjük, az még mindig RNS molekulában tárolta a genetikai információját, és nem DNS-be. Az utal erre, hogy a DNS hibajavító mechanizmusok úgy tűnik, hogy az eukariótákban, ugye bennünk lényegében, meg az archeákban az egy ilyen kis prokarióta szerűség, abban egyfajták, és az eubaktériumban, tehát a baktériumban pedig másfajták, tehát különböznek. Míg ellenben az RNS körüli enzimek minden élőlényben ugyanúgy néznek ki. Ez, ami a DNS-sel kapcsolatos enzim, az a élőlények két nagy csoportra osztható ebből a szempontból, és ebből azt, ez arra utalt, hogy kétszer külön megjelent ez az áttérés. Az RNS-ről a DNS-re. Mint mondom, a DNS stabilabb, tehát volt ok az áttérésre. Ez a Luca, ez az utolsó közös, univerzális közös ősnek a angol rövidítése. Van egy képünk róla, hogy körülbelül mi az az út, amit be kellett járnia a Földünknek, hogy az élet itt kialakuljon. És persze, Udjánna, azt már értjük, hogy a végén kialakul az a fajta sejt, amit ma is ismerünk, és akkor ez az út, aminek minden egyes nyilát ténylegesen meg kell ismernünk. Ennek egy része még feladat, azért vagyunk itt, hogy kutassuk. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Rádióegyetem. Kun Ádám, az élet keletkezése. Az ELTE BTK-n 2009. november 25-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.